Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap evangéliumát, igehirdetési alapigénket. Megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 12. fejezetében a 33. verstől a következőképpen. Ezt mondja Jézus, ha jó a fa, jó a gyümölcse is. Ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Viperák fajzata. Hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincséből hoz elő rossz gonoszt. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján, mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban néhány évvel ezelőtt Tunéziában járhattunk, és a Szahara északi részén elmentünk egy sivatagi kis városkába, ahol volt egy oázis. Egy igazi gyümölcsös kertbe kalózoltak el bennünket. Döbbenetes volt az, hogy ahogy már órák óta haladtunk keresztül a sivatagon, tulajdonképpen a busszal kilométereken át homokbuckákat és apró kavicsos talajt, legfeljebb egy-két kórót láttunk. Aztán beértünk egy városba, ahol a fő utat keresztül fújta a homok, de megjelent egyszer csak előttünk egy oázis, rengeteg pálmafa, és ahogy beljebb mentünk ebbe az oázisba, még több gyümölcsre lettünk figyelmes, gyümölcsfára. A fák árnyékában megnézhettük azt, megmutatták nekünk, hogy hogyan szedik a datóját, és meghallgattuk, hogy milyen kincs a víz ezen a tájon. Ennek az oázisnak minden centimétere ki volt használva. Most így az igehirdetésre készülve, amikor eszembe jutott ez a gondolat, meg is néztem a képeket, és tényleg olyanok ezek a képek, mint egy dzsungel, mint egy dzsungelben lennék, nem is a sivatag közepén. Datója, banán, gránátalma, füge, és minden fa termett. Nem volt haszontalan fa ebben a kertben, nem volt rossz fa ebben a kertben, mert nem volt hely a rossz fának, a rossz gyümölcsöt termő fának. Azokat kivágták. Viszont a jó gyümölcsök nem csupán az oázis gazdájának asztalára kerültek innen, hanem akár ide hozzánk, a mi boltjainkba is ezeket a datójákat lehet kapni. Jézus mai alapigényben valami ilyesmiről beszél, amikor azt mondja, a gyümölcséről lehet megismerni a fát. Egy másik történetben szemlélteti is ezt, amikor elszárít egy fügefát, mert nem talál rajta gyümölcsöt. Ha jó a fa, jó a gyümölcse is. Ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Jézus, amikor tanított, akkor nem sokszor kezdett hosszas filozófiai beszmekuttatásokba. Nem is erkölcstan órát tartott, hanem teljesen egyszerű hétköznapi példákkal szemléltette a mondani valóját, úgy, hogy azt bárki, a legegyszerűbb ember is megérthesse. Nem is igazán kell magyarázni, azt gondolom, ezt a mondatot, hiszen nincsen benne semmi bonyolult. Jó fa, jó gyümölcs, rossz fa, rossz gyümölcs. De miért is mondja ezt Jézus? Mik az előzményei ennek, és kinek mondja ezt? Jézus meggyógyít egy vak és néma megszállottat, mire a sokaság kérdezgetni kezdi, csak nem ez Dávid fia. Egy gyógyítási történet tehát, de ha a gyógyítási történet elejére figyelünk, akkor észrevehetjük, hogy nem akárkit gyógyít meg. És nem akármiből gyógyítja meg ezt az embert. Meggyógyít egy vak, néma és megszállott ember. Három különböző betegsége volt. Valóban ebben a korban az ördögtől való megszállottság jelének tekintették ezeket külön-külön is. A sokaság mégis ezt kérdezi. Csak nem ez a Dávid fia. Tehát valamit meglátnak Jézusban. Dávid fiáról, ahogy ha ezt mondják rá, Azt tartották, hogy a Messiás fogják majd így hívni. Messiás lesz a Dávid fia. Erre, amikor a nép így felsóhajt, vagy nem, de talán, a farizeusok, akik mindig kerékkötői voltak a dolgoknak, azt mondják, hogy nem hiszük, hogy Dávid fia, hanem Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének a segítségével gyógyít. És Jézus válaszul a következőket mondja. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátán tűzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Ezért mondom nektek, minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg. Egyszerű beszéd, és a farizeusokra vonatkozik. De vajon vonatkozhat-e ránk is? Mit jelent a lélek káromlása? Mit jelent az, hogy ez nem bocsáttatik meg? Ezután beszél Jézus a jó és a rossz fáról, magyarázva, hogy mit is jelent ez. Mert amivel csortultig van a szív, azt szólja a száj. A lélek káromlása tehát az, ha eldobjuk magunktól az Isten felénk áradó szeretetét. Viszont ez már, azt gondolom, egy kis magyarázatra szorul. Hadd hívjam segítségül ehhez Jézusnak egy másik példáját, amelyet Jánosnál olvasunk. Jézus ezt mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad. Összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Visszatérve alapigénkhez, egy fa akkor tud jó gyümölcsöt teremni, ha jó, egészséges, nem csak az ág, hanem maga a fa, a törzs is. De mitől lesz az a fa egészséges? Attól, hogy bele van oltva abba a fába, amiről tudjuk, hogy jó. Jó fa akkor terem jó gyümölcsöt, ha törődik vele a gazda. Mai alapigénk tehát három kérdést vett fel. A három kérdés a fa, az ág és a termés kérdése. Jézus azt mondja, én vagyok a szőlőtő, vagy mondhatjuk, hogy ő a fa törzse. Milyen a hozzá való viszonyom? Ez az első kérdés. Kicsoda számomra Jézus? Ez az a kérdés, amit azt gondolom ma nagyon sokan szeretnek kikerülni. Nem kell ezzel foglalkoznunk. Beszéljünk inkább a gazdáról, beszéljünk inkább csak az Istenről. Ma már nem tabu Istenről beszélni. Az iskolákban van hit és erkölcstan oktatás. Isten a teremtő Isten. Ezt tudósok is elmondják nagyon sokszor. Mert kell lennie valaminek, vagy valakinek felettünk, bennünk, közöttünk, ami magyarázatot ad néhány kérdésre, amelyek olyan kérdések, amelyek nem tartoznak bele az emberi logikába. Gondoljunk csak arra, hogy amikor valamilyen nagyobb katasztrófa történik a világban, vagy környezetünkben, akkor a nem hívő emberek egyből megtalálják a hívőket, és felteszik a kérdést, és ezt hogy engedhette meg Isten? Lássuk meg a kérdés mögött azt, ami benne is van, hogy Isten engedte meg. Tehát ez nem lehet véletlen, ebben valami szándékosság van, ebben valami felső hatalomnak kellett közre működnie. Hogy engedhette meg az Isten? Vagy éppen ma éjszaka is volt vihar, és volt óriási mennydörgés, amit mindenki így hív. menny dörgés. De vajon tényleg a menny dörgött? Vagy tényleg ítélet időnek hívjuk azt, amikor Kelet-India felé óriás ciklon szágult? Nagyon sok általánosan használt fogalmunk kapcsolódik Istenhez, és ezek közül a legtöbb bizony az ítélet képéhez társul. De miért a negatív képek maradnak meg az Istennel kapcsolatban? Azt gondolom, hogy azért, mert a jót azt teljesen természetesnek vesszük. A levegőt teljesen természetesnek vesszük. A fák kivirágzását teljesen természetesnek vesszük, és sorolhatnánk. A gyermekvárás hónapjai alatt az anyukák valóban sokszor érezhetik terhesnek ezt az egyébként áldott időszakot. Akkor most terhesség vagy gyermekáldás? Sokáig harcosa voltam annak, hogy kerüljük a terhesség szót. Ma már én is használom. Miért? Azért, mert jól rávilágít arra, hogy honnan is jövünk. Mi az alapállapota az embernek? Igen, megnövelem terhességet fájdalmát. Fájdalommal szülött gyermeket hangzik Éva büntetése a teremtés történetben. Ez az Istennel való elszakadottságunk eredménye. Mert bár tudjuk, hogy ő van, de inkább elbújjunk előle. Nem keressük a tekintetét, mert az vádol, mert az elítél. Isten ítélete valóságos fenyegetés minden egyes ember számára. És nem véletlen, hogy éppen az előbb említett fogalmak kapcsolódnak hozzá a mindennapi szóhasználatunkban. De. És mindig van de. De Isten, a szőlős gazda, beleültette ebbe a világba egyszülött fiát. Az ítéletet rajta végezték el. Az ő tökéletesen termő ágait vágták le azért, hogy az ítélet következményeit elvigye. És nem maradt más meg, csak a törzs, amiben a gazda bele tud oltani bennünket. Csak hogy ezelőbb nekünk is meg kell halnunk, ki kell vágatnunk. Fák oltásával kapcsolatban olvastam a következőket. A jó oltás feltétele az egészséges, jól fejlett alany és az oltóvessző. Az időpont akkor megfelelő, amikor kambilis réteg intenzív működésben, net képzésben van. Két dolog tehát, nem csupán az alanynak, tehát a törzsnek, a tőnek kell fejletnek, tökéletesnek lennie, hanem ugyanez igaz arra a vesszőre is, amit beleoltanak ebbe. A másik pedig, hogy intenzív működés szükséges. Vagy hogy lefordítsam, az alany Jézus, akibe akkor olt be minket a mennyei atya, hogyha azt mi is szeretnénk. Nem kényszeroltás ez. Isten türelmes gazda, és türelmesen várja azt, hogy észrevegyük, az a kereszt alakú patörzs ránk vár, és kérjük tőle, hogy oltson bele bennünket. Bár sokszor úgy érezzük, hogy sivatagos, aszályos, szikkadt a környezetünk, de Isten kertje nem a Szaharában van. Ő várja azt, hogy eljussunk hozzá. És ha már beoltatott minket abba a szárba, akkor itt a gyümölcstermés ideje. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Vajon minket, a templomba járókat, azokat, akik Jézust Úrnak, megváltónak, életük szabadítójának tudjuk, megismernek-e? Megismernek-e bennünket a gyümölcseinkről? A héten többször felolvastam Biblia órákon egy részletet a második századból, a keresztényekről megfogalmazott levél részletét, amelyben leírja valaki, hogy a keresztények bár benne élnek a társadalomban, mégis vannak dolgok, amelyek megkülönböztetik őket a társadalomtól. Benne élnek, de nem vesznek részt mindenben, amit a közösség kínál. Nem vesznek részt minden bandázásban. Középiskolában történt, hogy egy napon valamilyen okból, már pontosan nem emlékszem, talán hóakadály volt, de az osztálynak a fele nem jött el az iskolába, nem tudott eljönni az iskolába. Mi, akik ott voltunk, ezért arra gondoltunk, hogy hát 50% alatt biztosan nincsen tanítás, és fogtuk magunkat és hazamentünk. Egy kicsit feltűnő volt, hogy a többi osztályban is ugyan sok a hiányzó, de ők nem mennek haza, de valaki felbújtott bennünket erre, és mi, mint engedelmes birkák hallgattunk az ő szavára, és elindultunk hazafelé. Persze másnap mindenki megkapta a jól megérdemelt beírását az ellenőrzőjébe. Keresztényként sokszor megtapasztalja ezt az ember, elindulunk a csorda szellemmel, megyünk a társadalom, megyünk a környezetünk útján. Azután azon veszük észre magunkat, hogy nincsenek gyümölcseink. Jézus ma egy nagyon egyszerű tesztre hív bennünket. Más-e a mi beszédünk, mint a világ, mint a környezetünk beszéde? Vagy asszimilálódunk már annyira, hogy ne lehessen észrevenni, hogy mi is keresztények vagyunk? De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján, mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged. Néha Dani fiamon észreveszem, hogy hogyan is beszélünk mi otthon. Ő átveszi a kifejezéseinket, és nagyon jó tükröt állít elénk, és ez a tükör nem mindig vidám. Az embernek oda kell figyelni. Oda kell figyelni, hogy hogyan beszél a gyermeke előtt. Amivel tele van a szív, azt szólja a száj. Vajon a mi szívünk, az enyém és a tied, mivel van tele? Nagyon gyakran veszem észre magamon azt, hogy panaszkodok. Mert van mire. Mert a hittanoktatás nem úgy működik, ahogyan kellene. Mert van olyan nap, hogy nem is látom a gyerekeimet, mert amikor elmegyek, még alszanak, és amikor hazaérek, már alszanak. Sokszor vagyok elégedetlen. És néha eszembe jut, hogy nem jó a kiindulási alapom. Hogy azokat a dolgokat, amelyekért hálás lehetnék, nem szedem ugyannígy csokorba. És felteszem magamnak a kérdést, igen, én a lelkész, aki minden nap foglalkozom az Isten igéjével, vajon tényleg foglalkozom-e vele? Minden nap tartok egy-két áhítatot, vajon ezek az áhítatok nekem is szólnak-e? Évelején előhozakodtam azzal, hogy napunknak 1%-át, 12 percet fordítsunk Isten igéjére. Nem tudom, hogy ki meddig jutott ebben, nagyon fontos, de lassan emelni kell az adagot. Éppen kiderült, hogy a szervezetem rászokott arra a gyógyszerre, amit szednem kell, növelni kell az adagot. Isten igéjére is rá lehet szokni. Ilyenkor az a megoldás, hogy növeljük az adagot, de legalábbis az intenzitását, hogy még jobban odafigyelünk arra az útmutatásra, amit ő számunkra mondani akar. Októbert a reformáció hónapjának is nevezik. A reformáció nagyon fontosnak tartotta az igéhez való visszatérést. Térjünk vissza mi is újra és újra az Isten igéjéhez. Kezdjük ezzel a napunkat, ne csak 12 perccel, ne csak elolvassuk azt az igét, hanem menjünk oda Isten elé, és kérjük el tőle azt az üzenetet is, hogy elolvasva, magunkévá téve, jó gyümölcsöt teremessen az életünk. Legyen a szívünk tele az Isten igéjével, hogy aztán ezt tudja szólni a szájunk is. Mert nem elég jó termő ágakként beleoltva lenni a törzsbe, hanem szükséges az, hogy terjedjen a híre a mi gyümölcs termő életünknek. Ehhez pedig minőséget kell produkálni. Egyedül ez nem megy. Magunktól emberileg ez lehetetlen. De Jézussal, a mennyei gazda gondoskodása alatt ez mégis sikerülhet. A tunéziai oázisok datójája a sivatagban nő. Rengeteg munka van vele. Mi pedig csak bemegyünk a boltba, megvesszük és elfogyasztjuk. Adja Isten, hogy így fogyaszthassanak az emberek a mi gyümölcseinkből is. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te Jézus Krisztus keresztjében megadtad azt a lehetőséget, hogy mi beléd oltassunk. Köszönjük neked azt, hogy te gyümölcstermő életet kínálsz nekünk. Köszönöm, hogy mint jó szőlős gazda, gyümölcsös gazda, te gondoskodsz rólunk. Add Uram, hogy ne csak lázongjunk, hanem észrevegyük ezt. Add, hogy egyre inkább igédbe kapaszkodhassunk, és megérthessük azt, milyen jó hozzád tartozni. És add Uram, hogy az emberek, akik a környezetünkben vannak, a munkatársaink, a szomszédaink, a családunk, megismerjen téged rajtunk keresztül. Adjál ilyen gyümölcsöket a mi életünkbe. Jézus Krisztusért kérünk. Amen.